Sziasztok, én Izabella vagyok, ez pedig az Idegállapot Podcast. A mai epizódban a melatoninnal fogunk foglalkozni. Az előző két szólóadás sikerén felbuzdulva úgy döntöttem, hogy ezt újra egyedül fogom górcső alá venni. Persze nem teljesen egyedül, hisz itt vagy te is, kedves hallgató, és ebben az adásban nagy szerepet is szánok neked, ami abból ered, hogy miközben készültem erre az epizódra. Nagyon foglalkoztatott az a kérdés, hogy vajon mik lehetnek azok a sarokpontok, kulcsmondatok, üzenetek, amiket leginkább szeretnék a számotokra átadni. Majd arra jutottam, hogy benneteket foglak arra bátorítani, hogy a rendelkezésetekre bocsátott tudásanyagból magatok mazsolázzátok ki azokat a főbb üzeneteket, amik akár beépíthetőek a mindennapokba, akár a tudásotokat bővíthetik. Szóval értő figyelmet kívánok mindenkinek ezúton is. A szóló epizód egyébként nem azt jelenti, hogy innentől csak ebben a formátumban létezik a podcast, ugyanis várhatóak a későbbiekben is beszélgetések és interjúk, de nagyon szeretném ezt a fajta működést is erősíteni magamban. No, de térjünk is vissza a melatoninhoz. A melatonin az egy hormon, amelyet a dobozmirigyet termel az agyadban. A dobozmirigyet latinul glandula pinealisnak hívjuk. A dobozmirigyet leginkább úgy tudod elképzelni, mint egy apró szürkés-vöröses gömböcskét, ami az agy középvonalában a két félteke között fekszik. Méretét tekintve 5-8 mm közé tehető, és súlya átlagosan ilyen 170 mg körül alakul. Férfiban és nőben egyaránt, végre egy szempont, amiben azonos esélyekkel indulunk. Szöveti szerkezetét tekintve dominálnak az úgynevezett pinealocitek, amik kiváló lehetőséget biztosítanak számunkra a nyelvtörők alkalmazására, ugyanis beletelt vagy 18 alkalomba, amire ki tudtam ezt így mondani. A pinealociták mellett egyébként számos más sejtípus is megfigyelhető a dobozmirigyben, de ezekkel most a részrehajlás miatt nem fogok foglalkozni, ugyanis a témánk szempontjából a pinealociták a legérdekesebbek, hisz ők végzik a melatonin termelését. A melatonin az tulajdonképpen egy módosult aminosav, bázis molekulája a triptofán, ami Instagram posztból és a korábbi adásból is ismerős lehet. Nagyon leegyszerűsítve ebből a triptofánból szerotonin képződik. A szerotonin az már egy hormon, amely azonban a szervezet számos más egyéb sejtjében is szintetizálódik. Ez a hormon alakul tovább melatoninná, amit biokémiai nevén N-acetil-5-metoxil-triptaminnak tudunk becézgetni, de talán elnézitek nekem, ha ezt a bonyolult biokémiai elnevezést mellőzöm, és továbbra is a melatonin kifejezést használom. A melatonin az számos sejtben, szervben termelődik, még egysejtűekben is, de gerincesekben döntően a dobozmirigyben. Ez a dobozmirigy emberben 1-2 éves korig növekszik, majd a mérete megmarad a serdülőkorig, innen kezdve csökken, felnőtt korban, illetve időskorban pedig messzesedésnek indul. Az emlősök dobozmirigyének a struktúrája olyan, mint a szemé, ezért szokás harmadik szemnek is nevezni a dobozmirigyet. A pinealociták a retina fotoreceptoraira hasonlítanak, ennek lesz jelentősége még így a későbbiekben, különösen a kékfény összefüggéseiben. Madarakban és kétéltőekben a dobozmirigy az agy felszínén a bőr alatt helyezkedik el, ezáltal képes közvetlenül érzékelni a fényviszonyok változását. Emlősökben, így emberben is, ahogy említettem, az agyfeltekék között helyezkedik el, ami nem teszi lehetővé, hogy érzékeljük a fényviszonyok változását ilyen direkt módon, ezért mondhatjuk ezt, hogy a pinealociták elvesztették fotoreceptor tulajdonságukat. Ehelyett a retina fotoreceptorai észlelik és továbbítják a fény által keltett impulzusokat a hipotalamus szuprachiazmatikus magjába, ahonnan a paraventrikulális magba kerül. Ezt az útvonalat nem kell megjegyezni. Azt fontos látni, hogy azért emlősökben sokkal összetettebb ez az út, és sokkal több mindent vesz igénybe, ezáltal sokkal sérülékenyebbé is válik. Egyébként ebből a paraventrikuláris magból a fényútja a gerincvelőbe vezet, ahonnan a szimpatikus idegrendszer viszi a felső nyaki ganglionba, és onnan jut a dobozmirigybe. Nem túl egyszerű, de a lényeg az, hogy a retinából érkező információ befolyásolja a tobozmirigy működését. A melatonin az folyamatosan termelődik, azonban sötétségben, éjjel alvás közben sokkal intenzívebb ez a termelődés. Azt mondhatjuk, hogy termelődését nem a sötétség stimulálja, hanem a fény gátolja. Ebből következik szerepe a cirkadián ritmus szabályozásában. Nappal ugyanis a lehetőséget teremt az ébrenléti aktivitásra, míg éjjel az alvásra ad utasítást az agyunknak. Egyébként a szuprachiazmatikus mag ingerlése 50-szeresére növeli a szerotonin-melatoninnál való alakulását, ez amolyan ritmusadó része az agyunknak. Ez a ritmusadó a fénybefolyása nélkül is működik, tehát tevékenysége génszinten meghatározott, de az órája, vagyis a belső óra a fényviszonyoktól függően folyamatosan újra szinkronizálódik. Ez a genetikai meghatározottságot bizonyítja, hogy teljesen vak embereknek is van napi ritmusa, ezt azonban a fény ugye nem befolyásolja, mivel az a retinán keresztül nem jut be. Ez azt is mutatja, hogy a szabályozás útvonalába a látókéreg nem esik bele, a szuprachiazmatikus mag a látóidegek kereszteződése fölött helyezkedik el, és az információt onnan is szerzi be. Még egy pici ideig maradjatok velem, aztán le tudjuk ennek a neuroanatómiai részét, és jöhet a jól megérdemelt, közérthető rész. Az agyban az anyagok áramlásának útjában áll a véragygát, amely azonban nincs jelen a tobozmirigy esetében, melyben a véráramlása bőséges, itt a legintenzívebb egyébként a vese után. Ez elősegíti az alapanyagellátását, épp úgy, mint a hormonjainak gyors szállítását. Az évszakok váltásával a fényviszonyok is megváltoznak, hosszabbodnak, illetve rövidülnek a nappalok. Ezt hívjuk cirkannuális ritmusnak, ugye az éven belül is van egyfajta ritmus, nem csak a napunkon belül. A szervezet ehhez való alkalmazkodásában is döntő szerepet játszik a tobozmirigy, illetve ez a melatonin névre hallgató hormon. Itt említhető meg így egy felmondat erejéig a szezonális hangulatváltozás vagy hangulatingadozás, amikor a fény kevés és sok a melatonin. A téli álmot alvó állatokban is fontos szerepe van ennek a hormonnak. Az endokrin rendszer egyéb mirigyeinek működése is egyfajta ritmicitást mutat, tehát nem csak a napunk, az évünk, de a testünk is egyfajta ritmus alapján működik. Például a test hőmérsékletünk is ritmusosan a napszakok váltásával változik, és ezt a jelenséget is a tobozmirigy közvetítésével érjük el a szuprachiazmatikus magnak tulajdoníthatóan. Összefoglalva, azt fontos ebből megjegyezni, hogy a melatonin szintje az ilyen 24 órás ciklusokban változik, és ezt a testünk órája, vagyis a belső biológiai óránk szabályozza. A cirkadián ritmus mellett a szezonális ritmusban is részt vesz, normális esetben a termelését csökkenti az erős fény. Szintje éjszakára megemelkedik, ezért nevezik gyakran a sötétség hormonjának. A melatonin szó az önmagában véve bőrfehérítőt jelent, ez annak köszönhető, hogy hatással van egyes állatok bőrére. Hogyha egy történeti oldalról vizsgáljuk a témát, akkor elmondható az, hogy a bőrgyógyász végzettségű Lerner 1958-ban ismerte fel a melatonint, azonban szakmája miatt kezdetben egyes kétéltőek melanofóra szabályozójának hitte, ami felelős ezen állatok fényhatására történő színváltozásáért, innen ered a név, és ezek a kétéltők például békák, ugye így a fény hatására változtatni tudják a színüket. Később derült ki, hogy ez a hormon, és ami így ennél jóval fontosabb és sokoldalúbb hatással bír. Nem kell megijedni, ha nem vagy béka, akkor egészen biztosan nem fog a több alvástól megváltozni a bőröd színe, ez csak egy ilyen maradvány név. Egyébként néhány növény is tartalmaz kis mennyiségben melatonint, ezek között van olyan, amit élelmiszerként is használunk, de ebbe az irányba most nem kanyarodnék el. Felmerülhet a kérdés, hogy ez a kedves kis vegyület hol található az agyon kívül, mivel mondtuk azt, hogy a véragykát ebben az esetben így kiesik a rendszerből, ezáltal ugye nagyon jól transportálhatóvá válik ez a hormon, így elmondhatjuk, hogy a vérbe jutva a test minden részébe eljut tulajdonképpen. Most pedig röviden nézzük meg, hogy mire is való ez a hormon. Azt már mondtuk, hogy fontos szerepet játszik az alvás-ébrenlét ciklus belső órájának szabályozásában, azonban ez csak a jéghegy csúcsa. Ugyanis antioxidáns és szabad gyökleválasztó tulajdonságokkal is rendelkezik, és egyes kutatók szerint rákellenes és öregedésgátló hatása is van, de erre még nincs bizonyíték embereken. Ami az alvást illeti, a vér melatonin szintje körülbelül 2 órával az elalvás előtt kezd emelkedni, és ugye ez segít megteremteni az alvás feltételeit, és ezáltal következik be a testhőmérsékleted kisebb csökkenése is. A melatoninnak egyébként nagy szerepe van az immunrendszerünk szabályozásában, ugyanis fokozza annak működését. Sok esetben például képes kivédeni az immunrendszert károsító hatásokat is, ez egyébként összefüggésben állt a korábban említett funkciókkal is. A melatonin az immunrendszer minden sejtípusát előnyösen befolyásolja és elősegíti szaporodásukat, növeli az immunitásban szerepet játszó anyagaik, vagyis a citokinek termelődését. A citokineket szoktuk szeretni, úgyhogy ezt a kifejezést érdemes megjegyezni. Számos kísérletből kiderült egyébként, hogy a hormon növeli a korra a gyengülő immunrendszer teljesítményét. Az immunsejtek azonban nem csak reagálnak a melatoninra, hanem saját maguk is termelik a hormont, ennek jelentősége azonban még nem tisztázott. A korábbiakban egyébként azért is meséltem így részletesebben arról, hogy milyen komplex ez a rendszer, hogy láthatóbbá váljon a sérülékenységének az esélye is. Hogyha itt a betegségek oldaláról közelítünk, akkor nem mehetünk el szó nélkül a daganatok témaköre mellett, ugyanis a szervezet immunrendszerének állapota az döntő jelentőségű a daganatok kialakulása és lefolyása szempontjából. Emlőtumor esetében például azt találták, hogy csökkent a melatonin vérszintje, és fordítva vaknők, akikben a melatonin szint magas, kevésbé hajlamosak emlőtumorra. Ugyan korábban említettem, hogy rákellenes és öregedésgátló hatására még nincs bizonyíték emberekben, azonban ilyen együttjárásokról már egészen biztos, hogy tudunk beszélni. Daganatokkal kapcsolatban még érdemes visszanyúlnunk egy picit a szabad gyökök témájához, amelyek előmozdítják a daganatok képződését, arról viszont beszéltünk, hogy a melatonin ez egy antioxidáns anyag, ami a szabad gyökök ellen hat, tehát ilyen formában áttételesen akár a daganatok képződése ellen is hathat. Valószínűleg látszik, hogy a melatonin daganat ellenes hatása nem csak az immunrendszer stimulálásán keresztül valósul meg, hanem ezen az antioxidáns hatáson keresztül is, és a hormon ezen tulajdonsága az öregedési folyamatokat is lassítja. Hogyha ilyen nagyon layman szintre ereszkedünk, akkor azért ezt mondhatjuk, hogy a tartós kialvatlanság az meg tud látszani az embereken, tehát ez ilyen népi bölcsesség is lehet, vagy józan paraszti ész, ha úgy tetszik, hogy ezért egy idő után láthatóvá válik, hogyha valaki nem tud tartósan pihentető alvásban részesülni. A számomra egyébként egyik legfontosabb mozzanat a melatoninnal kapcsolatban az az, hogy a melatonin szintézis csökkenése előrejelezheti az Alzheimer-kór fellépését, de erről egy későbbi epizódban egészen biztos, hogy lesz még részletesebben szó. Úgy összességében véve a szervezet erodálódása és a melatonin szint között egy fordított együttjárás van. Minél jobban működik ez a melatonin szintézis, annál jobb. Minél jobban megteremtjük ezeket a feltételeket, amikor ez így tud működni, annál jobb. Minél inkább kihasználjuk a szervezetünket, és felborítjuk a melatonin termelődését, annál nagyobb kockázatnak tesszük ki magunkat. Ha meghallgattatok már néhány adást a podcastből, akkor egészen biztosan tudjátok, hogy az online világ, a digitális tér, a technológia az egy nagy lieblingem, és hát akinek kalapács van a kezében, az mindenhol szöget lát, úgyhogy természetesen a tobozmirigy és a melatonin vonatkozásában is megtaláltam azt a kis csontot, amin most rágódhatok egy ideig. No, azt nagyjából így lehet sejteni, hogy a tobozmirigyező regisztrálja a külső tényezők a fény és a sötétség változását, ebből adódik az, hogy ilyen kiváló módon tudja szabályozni a melatonin kiválasztását. A napi ritmus az évezeteken keresztül elég stabil volt, de a technika fejlődésével ugye alapjaiban változott meg. Nagyon klassz, hogy van világítás, viszont ezáltal a fényperiódus is megnőtt, vagyis az az idő, amikor fénynek vagyunk kitéve. Sőt, ugye ez akaratunktól függően változtathatóvá vált, ami egy jó hír, mert bizony, igen, a hír igaz, a fényt meg lehet szüntetni, a telefonod le tudod tenni, a laptopot le tudod csukni, és a lámpát is le tudod kapcsolni, ezáltal a fénynek való kitettségére hatással tudsz lenni. Nagyon sok mindenre nem tudunk hatással lenni, de szerencsére ez pont egy olyan dolog, amire igen. Sőt, ez a kérdés, ez nem csak egy ilyen nulla vagy egy szintig terjed, ugyanis a fény erősséget is tudjuk szabályozni a legtöbb készüléken, sőt, ugye az okos otthonokban a világítás színe intenzitása is abszolút változtathatóvá vált. A fényperiódus megnövekedése mellett mindennapivá vált a fény és a sötétség pillanatonkénti váltása is. Ez ugye a fényreklámok, a televízió villódzása során következik be, amihez tulajdonképpen a szuprakiazmatikus magunknak és a tobozmirigyünknek adaptálódnia kellett volna, ha ilyen rövid idő alatt tudott volna. Ezt már többször megénekeltem, de azért a technológiai fejlődést, az evolúciót nagyon nehezen követi le. És akkor mondhatjátok most, hogy jó, Izabella, hogy most így van már ára, meg hasonlók, de korábban is volt petróleumlámpa, meg távortűz, meg mit tudom én. És hát tényleg igaz, hogy a tűzgyűjtés óta a fényperiódus hosszabb befolyásolhatóvá vált, azért mégsem mindegy, hogy ez a fény egy gyertyából érkezik, vagy több száz wattnyi iszókék fényből. Ráadásul ezek az egyre korszerűbb fényforrások, mint a legújabb kékfénykibocsátó közúti lámpák éppen azon a hullámhosszon szórják a fényt, ami sokkal jobban nyomja el a melatonin termelést, mint a sárga fényű lámpák. Én nagyon szeretem a sárga fényt, meg szívemnek oly kedves, Svédországban is sokszor találkozom így a sárga fény éltetésével, de ez most nem azt jelenti, hogy akkor mindenki rohanjon az IKEA-ba és vásároljon be sárga fényű lámpából, vagy izzóból. Sokkal inkább ismét az egyensúly felé szeretnélek terelni, de nem. Bocsátkozom konklúziók megfogalmazásába. Kék fényt bocsát ki egyébként a tévéd, a laptopod, a telefonod, szóval ez így eléggé körbevesz bennünket. A melatonin termelődés az egyébként napjainkra eléggé bizonytalanná vált, mivel a gátolt fényes periódus hozta az összességében nőtt, hála az áramnak, a mindenféle kék fényt kibocsátó eszköznek. Ezzel szemben a sötét melatonin termelődésre alkalmas periódus vagy időszak ideje az csökkent. Ha egy ilyen átlagos működésre reflektálunk, akkor ez azt jelenti, hogy ha valaki éjfelkor tér nyugovóra, azután, hogy előtte természetesen 2 órával korábban már nem telefonozott, nem tévézett, nem nyomogatta a laptopját, nem ellenőrizte az e-mailjeit, akkor a reggeli első napsugarakig, ha csak nincs ilyen nagyon jól lesötétített szobája, tulajdonképpen nagyon kevés ideje marad arra, hogy egy ilyen melatonint termelő periódusban tudja magát tartani, és hát ez hatással lesz mind a regenerációjára, mind az immunitására, mind egy csomó mindenre, amit az előbbiekben felsoroltam. Szóval nem meglepő, hogy utána nehezebb felébredni. És hát ezzel együtt ugye csökkennek azok az előnyös és szükséges hatások, ami miatt a melatonin szeretjük, hisz azt elég részletesen átbeszéltük, hogy nem csak azért örülünk neki, mert jobban lehet tőle pihenni, vagy így megtámogatja a regenerációt, hanem számos jótékony hatása is van. Sokat gondolkodtam, hogy beszéljek-e itt konkrétumokról, az alkalmazását illetően, hisz a boltok polcain, és a drogériák polcain és a gyógyszertárakban már kapható melatonin, tabletta és spray formában is, De összességében a megoldást nem a gyógyszeres kezelésben látom elsődlegesen, főként fiatalkorban, hanem az alvásigéné, lásd előző epizód, tisztességes elsajátításában. A kor előre haladtával az alvás nehezebbé válik, ezért 55 éves kor felett érdemes lehet így a házi orvosunkkal konzultálva megfontolni az alkalmazását. Ebben az időszakban sem ezt látom az egyetlen optimális megoldásnak, szóval tényleg nagyon-nagyon fontos, hogy egy megfelelő alvásigénés rutint alakítsunk ki, és igen, itt már rögtön megmondok, kívülről bevitt vegyület nem tudja kompenzálni ezt, amit viselkedésesen kedvezőtlen módon művelünk. Visszatérve az alkalmazásra, abban az esetben, ha szeretnék itt a teljesség igényével mesélni a melatoninról, akkor azért ez fontos elmondanom, hogy az inszomnia kezelésére egyébként használják, illetve nyugtatóként, hogy előidézzük az álmosság érzését, ez a leggyakoribb felhasználási mód. Emellett arra is használják, hogy segítsen visszaállítani a test belső óráját olyan körülmények között, amikor ez nincs szinkronban a napszakkal, például jetlag, vagy kisleltetett, vagy előretolódott alvásfázis szindróma esetén, esetleg olyan helyzetekben, amikor valaki a munkájából eredően küzd alvási nehézségekkel, tehát váltott műszakban dolgozik, vagy hasonló. Nemrégiben egyébként így a melatonin szintetikus formáját depresszió kezelésére is elkezdték alkalmazni, ebbe itt most nem szeretnék hosszabban belemenni. Amire viszont szeretnék visszatérni, az a kék fény. Most akkor elmélkednénk egyet közösen a foton fajlagos energiájáról. Na jó, nem csak vicceltem. Végtelen sokat olvastam az elsődleges és másodlagos fényforrásokról, hullámhozról, frekvenciáról, és arra jutottam, hogy pszichológusnak talán jobb vagyok, mint fizikusnak, pedig 10. osztályban azt hiszem járási fizika versenyt nyertem. Az iskolában nagyon szerettem a fizikát, életemben nem voltam egy tárgyból sem annyit javítani, mint fizikából, úgyhogy ezúton is üdvözlöm a fizikatanáromat, aki végtelen plusz energiát fektetett abba, hogy elmozduljak a holdpontról, ami egyébként az utolsó évre sikerült is. Ettől függetlenül nem lettem fizikus, és ez jó is így. Eddig az élettörténeti kitekintő, most pedig arra gondoltam, hogy ha ez egy rádióműsor lenne, akkor a kék fénynek küldeném Avicii-tól a Bad Reputation című számot, mert hogy eléggé kedvezőtlen a megítélése. Én jó magam is sokszor hajlok a démonizálásra, hogy hallhattátok is, bár megfogadtam, hogy ma nem leszek megmondó ember, azért csak elkezdtem mokorogni itt a digitális eszközök említésénél. Noha a kékfény ez egyébként a természetben is előforduló hosszúságú fény, aminek legalább annyi pozitív hatása van, mint negatív, és ismét csak a mérték szabja meg azt, hogy hogyan hasznosul az életünkben. Nem tudom, hogy belegondoltatok-e már abba, hogy az életünk majdnem 90%-át valamilyen beltéri környezetben töltjük, kivéve ha a kertészek vagyunk. És igazából keveset van igazi föld a lábunk alatt, amiről már értekeztem egy Instagram posztban, de visszatérve így a kékfénynek való kitettségre, azért az így egyértelmű, hogy a beltéri környezet az jobban hozza így ennek a valószínűségét. És ha így tekintünk az emberiség történetén, akkor a kékfénynek való kitettség az a jelenlegi korban a legnagyobb. De lehet, hogy majd 2, 5 vagy 10 év múlva azt fogjuk mondani, hogy akkor a legnagyobb. És hát jócskán elszakadtunk már attól a megéléstől, ami a nagyszüleinknek, dédszüleinknek adatott. A napokban például beszélgettem egy 93 éves páciensemmel a kórházban, kifelidézte, hogy gyerekkorában nem volt áram a faluban, ahol éltek, petróleumlámpával világítottak, ami viszont elég költséges volt, így igyekeztek minimalizálni a használatát, ezért szinte nappal keltek és feküdtek. Nem mondom, hogy akkor jobb volt, bár egyértelmű, hogy régen minden jobb volt. Az viszont biztos, hogy könnyebb lehetett egy kevésbé mintázott világban élni, talán könnyebb lehetett összehangolni a természet és a test működését. És nem biztos, hogy annyira rossz volt ez, hogy hagytak időt a melatonin termelődésére, és valószínűleg ez a 93 éves néni nem így tért minden egyes este nyugovóra, hogy akkor adunk egy Gellert a melatoninnak, de azért lehet, hogy volt annak előnye, hogy eképpen éltek. Ahogy biztosan annak is van előnye, hogy mi most élünk, egyik sem jobb vagy rosszabb, mint a másik, de mindig lehet mit tanulni a régi időkből. Ugye befejezem azt, hogy idealizáljam a 100 évvel ezelőtti időszakot. Annyit hozzátennék még azonban, hogy nagyon fontos, hogy néha összehasonlítsuk ezeket a különböző korokat, és lássuk a fejlődés léptékét, ami azóta így bekövetkezett. Jó ilyen horgonypontot tud szolgáltatni, és picit érthetőbbé válik a túlterheltség, a túlingereltség és a betegségeknek való fokozottabb kitettség. No, olvastam egy szisztematikus review-t a kékfénynek való kitettség hatásáról. Hát nagyon izgalmas volt, mert a review-ban szereplő kutatások fele arról számolt be, hogy a kékfény ez valami fantasztikus dolog, a hatására a fáradtság csökken, az ébertség és a kognitív teljesítmény nő, a reakcióidő szintén csökken, és növekszik a jóllét. A tanulmányok másik fele viszont arról számol be, hogy a kékfény hatására az alvás minősége, időtartama, hatékonysága csökken, illetve személyzeti panaszok is megjelennek a nyomában. Az alvással kapcsolatos szempontok hatással vannak a kognitív teljesítményre és a regenerációra, így az előbbiekben felsorolt kedvező hatások fenntarthatósága azért kérdésessé válik, mert ha az alvás minősége, időtartama, hatékonysága nem annyira jó, akkor az éberség, a kognitív teljesítmény és a jólét is érintetté válik. A napközbeni kékfénynek való kitettség fontos a melatonin kiválasztásának gátlása szempontjából. Azonban sajnos ugyanez az elv működik akkor is, amikor az ágyban még a telefonunkat nyomkodjuk, ugyanis a háttérvilágítással rendelkező eszközök használata ilyenkor arra ösztönzi az agyat, hogy ébren maradjon és ne az alvásra készüljön. A kékfénynek való krónikus kitettség közvetlenül lefekvés előtt hát mondjuk úgy, hogy súlyos következményekkel is járhat, elsődlegesen az alvás minőségére, a cirkadián fázisra és a ciklusok időtartamára vonatkozóan. Egyre több bizonyíték van arra, hogy a látható fénynek, különösen a kék fénynek való kitettség az élettartammal kumulálódik, vagyis mintegy összeadódik ezáltal növelve például az AMD, vagyis az időskori makuladegeneráció kockázatát, amivel még szintén szeretnék majd egy későbbi adásban foglalkozni. Ennyi volt a melatoninról szóló epizód. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mik azok a főbb szempontok, amiket magatokkal tudtok belőle vinni. Ha van kedvetek és a Spotify-on hallgattok, akkor írjátok meg nekem a Spotify-on keresztül, vagy Instagramon, esetleg e-mailben. Keep in touch. Innen megyünk tovább. Addig is bírjuk idegekkel.